Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Munga Attila, vendégünk pedig a stúdióban Oszkó Péter pénzügyminiszter. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. A parlamentben már az idei évi, vagy a jövő évi költségvetésről tárgyalnak, de az elemzők azért itt-ott aggódnak az idei évi költségvetés alakulásával kapcsolatban is. Magyarul azzal kapcsolatban, hogy betarthatók-e azok a számok, amelyek a valuta alappal kötött megállapodásban szerepelnek. Részint a válság miatt a bevételek, bizonyos bevételi összegek kétségessé válhatnak, másrészt pedig nagy a nyomás az év vége felé a kormányon egészségügytől BKV-ig, hogy adjon pénzt különböző célokra. Tartható-e az idei évi költségvetés?
Rettentően feszített az idei évi költségvetés. A bevételi oldalon kockáztok, a kiadási oldalon pedig nyilván nyomás és feszültség van. Kár lenne ezt tagadni, ez teljesen nyilvánvaló mindenki előtt. Azzal, hogy most az államháztartás, a közintézmények tesznek próbát abból az alkalmazkodási képességből, amit egyébként a magyar lakosság, a magyar vállalkozások már átéltek. Tehát ahogy a magyar lakosság már szűkebbre húzta a nadrágszíjat, és megtanulta, hogy bizonyos esetekben bizony kevesebb pénzből kell gazdálkodnia, és ezt a vállalkozások is megtanulták és alkalmazkodtak. Láthatóan ezt az egyébként a közigazgatás számára olykor nehezebb, és különösen ilyen sebességgel nehezebben végezhető feladatot kell most lényegében a legnagyobb fegyelmezettséggel végrehajtanunk.
De itt a közigazgatás részéről érkezik a legnagyobb nyomás, hogy az olyan területekről, mint az egészségügy,
minden.
Vagy a BKV például.
Nyilván a közféra hozzászokott egy finanszírozási szinthez, egy adóbeviteli szinthez, amit ő mindig el tudott költeni. Egy ilyen nagyságú intézményrendszer csoportnak megvan a maga tehetetlensége, tehát már egy közepes méretű céget is nehéz egyik pályáról a másikra állítani, egy BKV-t, vagy egy magyar egészségügyet, vagy egy magyar oktatási rendszert, vagy sok minden mást hirtelen más finanszírozási feltételek között működtetni még nehezebb feladat, és láthatóan ez a tehetetlenség az, ami okozza a feszültséget. Hogy csak egy példát mondjak, mert nyilván az egészségügy az, ami folyamatosan a sajtóban van. Az egészségügyben önmagában nem azzal a problémával kell megküzdeni, hogy kevesebb bevételből kell tudnunk gazdálkodni. Nyilván az egész államháztartás kevesebb bevételből tud gazdálkodni, de eközben bizony a gyógyító megelőző ellátásokban az év első részében a kórházak többet költöttek, mint tavaly. Tehát az egészségügy úgy reagált a válságra és a pénzhiányra, hogy úgy gondolta, hogy gyorsabban kell elkölteni a pénzt.
Bár itt azért tegyük hozzá, hogy számháború dúl, hogy a tavalyi évi zárolásból visszamaradó összeget hogyan, mikor kapták meg, ahhoz képest kevesebbet vagy többet költöttek, tehát hogy valójában a kórházak azért ezt vitatják, hogy annyira elszaladtak volna.
Időarányosan,
plusz hozzáteszik, hogy több a beteg is.
Több az adminisztrált beteg, tehát valóban most egy olyan pontra működik a rendszer, mondjuk a kórházak abban érdekeltek, hogy minél több beteget jelentsenek be. Tehát sajnos bizonyos tekintetben rossz irányba motivál a rendszer. Időarányosan többet költöttek, független attól egyébként, hogy az idei előirányzat egyébként alacsonyabb, mint a tavalyi. De itt nem arról van szó, hogy az idei előirányzatból költöttek volna önmagában el többet, hanem hogyha összehasonlítjuk, hogy tavaly ilyenkor hogy állt a költési szint, és idén ilyen, most hogy áll a költési szint, akkor sajnos a kórházak többet költöttek, ráadásul valóban kevesebből költöttek többet, tehát ezért nagy a probléma. És ugye ez a sajátos szituáció ilyenkor a költségvetésben és a pénzügyminiszteri feladatokban, hogy egyrészt a kormány feladata biztosítani a magyar egészségügyi ellátást, és ezt egy olyan intézményrendszeren keresztül kell megtennie, aminek láthatóan kell idő az alkalmazkodáshoz a kicsit forráshiányosabb időszakra, tehát valahogy rá kell szorítanunk az intézményt a még hatékonyabb működése, miközben ez a rászorítás ez nem okozhat károkat.
Bár az intézmények ugye azt mondják, és éjségsztrájkkal fenyegetőznek a vezetőik, hogy nincs több hatékonysági tartalék a rendszerben, és sorolják azokat az adatokat, amelyek valóban azt mutatják, minthogyha nem lehetne többet spórolni, hiszen a rendelkezésükre álló összeg nagy része már elmegy a bérre, és bérre jellegű vagy személyes kifizetésekre, már pedig, hogyha elküldenek további embereket, akkor veszélyeztetik a minimumkövetelményeket.
Már jobb helyzetben lennénk akkor, ha csak annyit költöttek volna, amennyit tavaly költöttek. Tehát akkor nem lennének ilyen problémáink. És tehát ez mégsem azt mutatja, hogy ne lennének valamiféle tartalékok.
De mi a megoldás most? Például tárgyal folyamatosan az egészségügyi miniszter a kórházak vezetőivel, és hát volt olyan nyilatkozat, ami arra utalt, hogy valamiféle megegyezést helyezett kilátásba, persze hozzátéve, hogy ezt a pénzügyminiszterrel is jóvá kell hagyatnia. Szóval ön mit jósol ezeken a tárgyalásokon? Van-e mozgástere az egészségügyi miniszternek?
Hát nézd, én tájékoztatom az egészségügyi minisztert, meg ebben az ügyben az egész kormányt a pénzügyi mozgásterünktől, ami különösebben könnyen jellemezhető, tehát valójában kitapintható, érzékelhető módon nincs, de ezzel együtt nyilván a betegellátás az egy olyan prioritás, hogy azt nem lehet olyan módon veszélyeztetni, hogy az a lakosság számára érdemi károsodást okozzon.
De ez mit jelent? Tehát van arra mozgástér a költségvetésben, ugyanazt mondja, hogy jó.
Sajnos ez azt kell, hogy jelentse, bocsánat, hogy most ilyen sargított kijelentést teszek, hogy kockázatvállalással lehet csak többletforrásokhoz juttatni az egészségügyet, tehát itt nyilván a költségvetési egyensúlyt kockáztatjuk, és kell más intézkedésekkel tudni megtartani, és nyilván ezeken a más intézkedéseken még dolgoznunk kell. Tehát van egyfajta előre menekülés most az egészségügyel való tárgyalásban, meg kell oldanunk az egészségügy problémáit, és hogy ennek a finanszírozási hátterét, hogy tudjuk, hogy fogjuk tudni megteremteni, az még nem egy lezárt kérdés.
Tehát magyarul lehet, hogy adnának több pénzt a kórházaknak, vagy az egészségügyi rendszernek, de azt máshol valamilyen formában, pontosan, vagy költségvetési kiadás visszafogással, vagy plusz bevételek generálásával meg kell oldani.
Plusz bevételek generálására idő már nincs, és borzasztó nagy a bizonytalanság, hiszen az a gazdasági visszaesés mértékétől függ, attól függ, hogy a gazdasági szereplők hogy teljesítenek. Tehát arra most tervezni azt gondolom, hogy nem érdemes. Nyilván, ahogy mondta, tehát meg kell tudnunk alkudni egy kellően visszafogott összegben az egészségügyel, és aztán meg kell tudni találni, hogy hol tudjuk ezt megspórolni.
A kellően visszafogott összeg mit jelent? A egyik végén azért a 30 milliárd körüli, vagy a több 10 milliárd fontos összeg szerepel, a másik végén pedig a 4 milliárd.
A másik végén a nulla szerepel, és e kettő között kell megállni valahol, és nyilván ezt már nem pénzügyi kérdésnek tekintem, hanem ez az egészségügyi miniszter feladata, hogy jusson abban egy kellően bölcs döntés, hogy mekkora az összeg, amiből a kórházaknak kell tudni működnie.
Hol van még ilyen jelentős nyomás? A BKV-ról lehet hallani, amelyik több 10 milliárd forintos hitelre jelentkezik be az államnál. Ez is a jelentős összegek közé tartozik, vagy hol van még ilyen jelentős kiadási nyomás?
Hogyha általánosan akarok válaszolni, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy mindenhol. Tehát az alkalmazkodási feladat, az minden közférában működő intézményt próbára tesz. Egyszerűen azért, mert ehhez nem vagy nem túl sok intézmény volt hozzászokva. Volt, amelyik hozzá volt. Egyébként például az egészségügy azért ki volt éve annak, hogy egyre kevesebb forrásból kellett gazdálkodnia, de nem volt ez azért sokáig tipikus minden közigazgatási szervnél, intézménynél. Különösen nem ilyen mértékű bevételkiesés, tehát ilyen mértékű megtakarítási kényszer nem. Tehát nehéz lenne a példát mondani olyan minisztériumra vagy olyan intézményre, ahol ez nem okoz feszültségeket. Van, ahol nagyobb, van, ahol kisebb a fegyelmezettség, és nyilván vannak azok az intézmények, akik régről hatalmas adóssággal és rossz működési struktúrával rendelkeznek, és a válságot még kevésbé tudják feldolgozni. A BKV erre jó példa. A BKV jelenleg egy 80 milliárdos megújítandó hitelállománnyal rendelkezik, és hát a nyereségesség esélyét nem különösebben felmutatni képes gazdálkodással.
De ott is az azért, hogyha nem kapja meg ezt az összeget.
Hát persze, akkor nem lesz tömegközlekedés. Tehát itt is nyilván készhelyzet elé van állítva a kormány, ahogy minden más helyzetben, és ezt próbáljuk ezt a fajta, mondjuk úgy, tárgyalási kényszert a lehető legracionálisabb keretek közé terelni, magyarán jelezni mindenkinek előre, hogy nem az a feladata az intézményeknek, hogy amikor már megoldhatatlan problémák vannak, akkor kezdjünk el gondolkodni közös megoldáson, hanem az a feladata, hogy ezt időben, idejekorán jelezzék, és ezt jeleztük a BKV-nek is, hogy finanszírozás akkor lehet biztosított, ha egyrészt azoktól a közéleti botrányoktól, aminek most a közepén szerepelt a BKV jó ideig, azoktól meg tudnak tisztulni, be tudják mutatni, hogy a személyi kifizetések rendszerében, a menedzsment szerződések rendszerében rendet teremtettek a cégen belül, és ellenőrizhető módon teremtettek rendet, másrészt a céget olyan működési pályára állítják, hogy ez valóban csak egy átmeneti segítségkérés legyen, valóban egy olyan hitelfelvételhez kérjenek garanciát, amit aztán vissza fognak tudni fizetni, és esély mutatkozik arra, hogy a BKV, akinek egyébként egy jó piaca van, tehát a fővárosi tömegközlekedést azt lehet elvileg nyereségesen csinálni, a BKV is erre a fajta működésre tud ráállni.
És ez tető alá húzható addig az időpontig, amit például a főpolgármester helyettes.
Biztos, hogy több ütemben kell tárgyalnunk, mert olyan sürgős finanszírozási nyomás alatt van a BKV, és olyan sürgős segítségre van szüksége, hogy abban érdemi döntést tudjunk hozni, ahhoz a feladatnak csak az első része lesz elvégezhető.
Hiszen a bérek kifizetésére is már kéne az év végéig pár milliárd forint.
Így van, az év végéig már szükség lesz finanszírozási forrásra. Addig meg akarunk arról győződni, hogy ez a pénz ez nem kerül rossz helyre. Tehát ez a pénz ez tényleg arra lesz felhasználva, hogy a BKV-ban dolgozó, a tömegközlekedésben érdemi munkát végzők bére kerüljön ki fizetésre, és nem másra, és ezt követően kell még azon dolgoznunk, hogy a BKV egyébként egy jó működő cégé legyen tehető.
Mennyire adnak okot aggodalomra az ön számára azok a számok, amelyek a bevételi oldalon vannak, és mondjuk nincsenek, hiszen bizonyos sorokon, például a társasági adó bevételnél negatív számok szerepeltek több hónap adatai mellett is, és hát a pénzügyminisztérium tartja továbbra is az előrejelzését, hogy tartható az idei évi költségvetési hiány, tehát hogy itt az év végén olyan pozitív folyamatok lesznek, amik
az eddigi
bevételi teszik a célokat.
Az eddigi bevételi számok azok a prognózisuknak megfelelően alakulnak. Tehát mi készítettünk egy saját belső prognózist, hogy a 3,9%-os hiánycél tartásához milyen bevételek kell, hogy befolyjanak.
És ezek
ez nyilván lényegesen alacsonyabb, mint az eredeti költségvetésben szereplő bevételi terv, ahol még 2,6%-os hiánycéllal számoltunk. Ezek időarányosan befolynak. A társasági adó negatív számai azok kevésbé negatívak eddig, mint amit ezekre a hónapokra terveztünk. És az ÁFA-ban, meg az SZIA-ban, meg a TV-ben, meg minden más adónemben összességében a bevételek azok az eddigi prognózisnak megfelelően alakulnak. A valós kockázatot nem ez jelenti, emiatt akár el is bízhatnánk magunkat. A valós kockázat azt jelenti, hogy igen fontos adónemekben a valós képet a december 20-án fogjuk látni. A helyi iparűzési adóban és a társasági adóban az idei évi feltöltés vonatkozásában ekkor lesznek először végleges adataink. Addig igazából az előleg fizetésből készíthetünk prognózisokat, de ezek azért meglehetősen bizonytalan prognózisok.
És ez mekkora kockázatot jelent?
Hát ez lehet több 10 milliárdos kockázat is. Itt igyekszünk a lehető legkonzervatívabban tervezni, de nyilván valamiféle társasági adóbevételt azért tervezünk. És valójában a költségvetési hiányzé teljesíthetőségének ez a két érdemi kockázat. Az egyik a bevétel, de az december 20-ai, tehát valójában a társasági adó és az iparűzési adó az, ami nehezen prognosztizálható. Nagyban függ a gazdasági visszaeséstől, és még azon belül is, hogy milyen vállalati szektort hogyan érint ez a visszaesés, és a kiadási oldalon pedig, hogy ezt a fegyelmet, ezt a szigorú fegyelmet, amire egyébként rá vagyunk kényszerülve is, és az ország minden más szereplője ezt betartja, hogy ezt a közszférában is be fogjuk-e tudni tartani.
A napokban jelent meg egy felmérés, és ez igazából az állami bevételeket is érinti, ami arról szólt, hogy nem csak hogy megállt a gazdaság kifehéredése, hanem újra elindultak olyan folyamatok, amelyek azt jelzik, hogy a szürke és a fekete gazdaságba mennek át alkalmazók vagy bizonyos gazdasági tevékenységek, amik érintik az állam gazdasági bevételeit is.
Ahogy az egész világon, tehát azt pontosan tudjuk, ez minden országról szóló jelentésben szerepel, hogy a gazdasági visszaesés ilyen nagyságrendje mellett a fekete gazdaság térnyerése, terebélyesedése az nehezen megállítható folyamat. A cél az, hogy amennyire lehet ezt mérsékeljük, és lehetőleg ezt átmenetivé tudjuk tenni. Amikor vállalkozások küzdenek a túlélésért, az egyik napról a másik napra szóló túlélésért, akkor olykor sajnos hoznak olyan döntéseket, amik nem a jogszerű működés irányába hatnak. A mi dolgunk egyrészt az, hogy olyan intézkedéseket vezessünk be, hogy erre a vállalkozások ne legyenek rászorulva, tehát az a vállalkozás, ami egyébként tényleg csak egy időszakot kell, hogy átvészeljen, de később működőképes tudna maradni, az megfelelő intézkedésekkel ezt meg tudja tenni anélkül, hogy szabályt szegjen. Másrészt viszont azt is biztosítsuk, hogy a szabályszegő vállalkozások azok ne kerüljenek versenyelőnybe a szabályosan működő vállalkozásokkal szemben. Tehát ne forduljon olyan elő, hogy valaki úgy igyekszik átvészelni a válságot, hogy közben betart minden szabályt, és épp azért került majd verseny hátrányba, mert a többiek elkezdenek feketén foglalkoztatni, tehát ilyen módon nyilván fel kell lépnünk a fekete gazdaság ellen. Ilyen intézkedéseket azért teszünk. Tehát az, hogy járulékcsökkentés van, az, hogy a tételes egészségügyi hozzáállás eltöröljük jövő évtől, de azt is, hogy a most benyújtásra került törvényjavaslatban például a veszteség elhatárolt veszteség felhasználását, azt könnyíteni igyekezzük. A kedvezmények igénybevételét, azt könnyíteni igyekezzük. Tehát ezeket próbáljuk segíteni. Azzal, hogy ez a jelenség remélhetőleg csak átmenetileg, de az egész világra jellemző.
a mostani költségvetés beterjesztésével nagyjából egy időben egy újabb, kisebb adócsomagot is beterjesztettek, ami nagyon sok lényeges vagy részlet módosítást tartalmaz. Miért volt erre szükség, hiszen az idén, hát a jövő évi adótörvényeket már elfogadták.
Láttam, hogy ez valamelyik mai újság ezt meglepetésként kommentálta, mintha mi azt mondtuk volna, hogy nem lesz, aztán mégis lesz. Szó nincs erről. Én azt gondolom, hogy már a kormányprogram részeként is, de azóta többször is jeleztük, hogy befektetés ösztönző csomagot szeretnénk lerakni az asztalra.
Tehát ez nem befolyásolja azt, hogy az adótörvények nagy részét 2010-re elfogadták.
Hogyne, az adótörvény, tehát adóterhelésben, adókulcsokban semmiben nem változtatunk. Itt most kifejezetten egy tartalmi koncepció törvényfoglalása történik, ez pedig a befektetés ösztönzés, és ennek a nagy része valóban adóintézkedés, ami azt célozza, hogy meghatározott lekötési idejű megtakarításokon szerzett nyereség az vagy kedvezőben adózzon, csak 10%-kal 3 év után, vagy teljesen mentes legyen 5 év
után. És ez nem érinti gyakorlatilag a 2010-es költségvetés, vagy a hatás olyan minimális?
Na, igen. Tehát ez a költségvetési egyenleget, ez úgy gondoljuk, hogy nem érinti. Ez a megtakarítási hajlandóságot is a később elérhető adókedvezményeket érinti. És nyilván van egy technikai módosítási kényszer, ugye az ennyi vállalkozókról szóló szabály az módosul, és ehhez is igazítani kell az adószabályokat. Ezt most kettőt beleraktuk egy törvénybe. Ettől úgy néz ki a törvény, hogy lényegében minden adószabályt módosítunk, de ez nem egy teljes adótörvényváltoztatási csomag, ez kifejezetten erre a két témára összpontosító adóváltoztatás, és nem is csak adó, hanem egyéb szabályok ilyen irányú változtatása. Aztán láttam, hogy valamelyik újság ezt ma úgy kommentálta, hogy hát azt ígérték, hogy nem lesz adócsomag, de mégis lesz. Semmilyen változás nincs, az eddig elfogadott szabályokban az úgy is marad, ráadásul ezek kizárólag pozitív irányú változások.
Igen, csak ugye ahhoz mégiscsak hozzájárul, hogy az adórendszer, én nem tudom, hogy az elmúlt egy évben hányszor változott, vagy egyáltalán nem számolta, hogy hányfajta módosítás volt, de hát tartjuk azt a tradíciót, ami Magyarországon azért mindig jellemző volt, hogy az adótörvények évközben is, de aztán a beígérthez képest még extra módosítások is mindig vannak.
Nézd, az, hogy ha általános törvényi szabályok változnak, ahhoz hozzá kell igazítani az adótörvényeket, ez azt gondolom, hogy ezzel nem szabad felháborodni, tehát ez egy logikus szabályozási következmény. Ha változik az egyéni vállalkozásról szóló szabály, akkor hozzá kell igazítani az adótörvényeket. Tehát itt most nem arról van szó, hogy egyébként kiszámítatlan módon változnának az adótörvények, hanem azt a stabilitást teremtjük meg az adótörvényekben, hogy még a változó szabályokhoz is ugyanaz annak a logikának a mentén hozzáigazítjuk. Mondom, az egyedüli újdonság, ez a befektetés ösztönző csomag, ez egy kifejezetten pozitív hatású csomag, ami nem 2010-re vonatkozó változás, hanem későbbi adóéveket érintő, vagy későbbi adóévekben elérhető kedvezményeket érintő változás. Tehát, hogy emiatt zavarodnának össze az adózók, azt én mondjuk úgy, hogy kétséggel fogadom.
Most még visszatérve röviden az idejévi költségvetésre, mekkora túlépést tart még elfogadhatónak. Azért az elemzők azt mondják, hogy egy néhány tized pontos túllépés így is úgy is várható, és ezt valószínűleg a valuta alap is elfogadja. Hát tehát nem 3,9, hanem 4,3 az.
Én nem gondolom, hogy nekünk túllépést kellene tervezni, én azt gondolom, hogy nekünk úgy kell tervezni, hogy a kitűzött céloknak megfelelően tudjunk gazdálkodni. Nem csak azért, mert ez presztízs kérdés, legkevésbé sem presztízs kérdés, van egy nagyon fontos üzenete a piacnak. Magyarország azért küzd, hogy visszaszerezze a hitelességét. Valóban kevés ország tudja ma megjósolni a világban, hogy mennyi lesz az éves költségvetési hiánya. A legtöbb ország mond valamit, és aztán annál valamivel több lesz. Tehát ehhez képest Magyarország most nagyon komoly eredményeket ér el a fegyelmezettségben. Csak hogy Magyarország ezt úgy teszi, hogy jó sok évre visszamenőleg ennek az ellenkezőjét csinálta, tehát nekünk most le kell tornázni azt a bizalomhiányt, ami eddig felhalmozódott Magyarországgal kapcsolatban. Tehát nem csak azért fontos, hogy ne 4,1 legyen a költségvetési hiány, hanem 3,9, mert ennek valami jelképes értéke lenne, hanem azért, mert ha ezt meg tudjuk csinálni, miközben sok más ország sokkal lazább keretek között sem tudja megmondani még, hogy mennyi lesz a költségvetési hiánya pontosan, akkor Magyarországról majd elkezdenek úgy beszélni, ahogy már beszélnek most egyébként, hogy Magyarország már rég túl teljesítés sokkal jobb, mint a többiek a régióban, mert ugye éppen azt hiszem a cseh egy cseh napilap idézte a cseh pénzügyminisztertől, hogy lassan elnézést kell kérniük Magyarországtól, mert hogy eddig mindig negatív módon példáloztak vele, és most már jobban állunk.
Hát ugye a pénzügyi számokban, de azért mégiscsak egy óriási gazdasági visszaesést kénytelenek szenvedni az ország ezzel együtt, tehát hogy valóban a költségvetési folyamatokat tartja.
Ezzel együtt, de az megtörténik az országgal, tehát ez most a világgazdasági folyamatok alakulása miatt van, hogyha ezt nem ezt a pénzügyi pályát járnák, akkor se lenne lényegesen különböző. Tehát lehet, hogy nem 6,7, hanem csak 6%-os lenne a gazdasági visszaesés, de nem a cseh gazdasági visszaesés szintjén lennénk, tehát az nem a pénzügyi fegyelem miatt van, hanem azért, mert sajnos ebben a struktúrában olyan Magyarország működik néhány éve, a válság ilyen súlyosan érintette az országot.
Vendégünk a stúdióban Oszkó Péter pénzügyminiszter, hamarosan folytatjuk.